áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Adventi evangélizációs hetünk második estéjén. Isten igéjével szeretném köszönteni a testvéreket ezen az estén is, és kedves szolgálatnevünket is. Szokásokhoz híven a Bibliaolvasókkal aludunk szerinti mai napi újszövetségi ige szakasznak egyetlen ige versét olvasom. Lukács evangélium a 13. részének a 35. versével köszöntöm a testvéreket ezen az estén. Jézus Krisztus szavával, íme pusztán hagyatik a ti házaitok, és bizony mondom néktek, hogy addig nem látok engem, amíg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet közösségében és nevében nagytiszteletű Szevényi János evangélikus lelkipásztorurat. Az evangélizáció és a misszió az a mi kettős küldetésünk, amire figyelünk most ezeken az estéken mi is. Az imádságot, ez Ézsaiás könyve 61. fejezetéből van. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Hamuhelyet fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfájtól helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröm éneket. Igazság fiainak nevezik őket, az Úr ültetvényének. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy együtt lehetünk szent nevedben és jelenlétedben. És ha így vagyunk, akkor jól vagyunk, akkor rendben vagyunk, mert te nagyobb vagy a mi szívünknél, egész életünknél, bűneinknél, fájdalmainknál, reménytelenségnél, dogmatikánknál, mindenféle elképzelésnél, nagyobb vagy felekezeteknél, nemzeteknél, te vagy a mi teremtő, alkotó Istenünk, és egyedül te vagy képes arra, hogy azt ad nekünk, amire igazán szükségünk van, igazi adventet, igazi megszületést, testet öltést, szabadulás bűnből, halálból, ördög hatalmából. Köszönjük ezen az estén is, hogy átszakítottad az eget, eljöttél hozzánk, akik valóban a halál árnyéka völgyében élünk, sötétségben, és fölkelt a fény, a naptámadat, és megvilágosít minden ember. Segíts nekünk, Urunk! Növeld a mi hitünket, hogy legyen erőnk és hitünk megnyitni életünket, szívünket, gondolkodásunkat előtted, és odaadhassuk magunkat neked, akiéi vagyunk amúgy is, és akinél van a helyünk. Áld meg kérünk ezt a közösséget, szeretnénk lélekben, igazságban, akaratod szerint a te dicsőségedre, és mindnyájunk épülésére együtt lenni ezekben a percekben. Szólj hozzánk, Urunk! Mert hallják a te gyermekeid, hallani akarjuk a te hangodat. Amen. Szeretett testvérek, ahogy tegnap is említettem, ezt az igét kaptuk, ezekre az estékre Lukács evangéliuma első fejezetéből nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és ez az evangéliumi hit, hogy ahogy hangsúlyoztuk, nem az, hogy hiszek, hogy nem hiszek, érzem, nem érzem, jó kedvem vagy van, nincs, meggyógyultam egy testi betegségből, vagy nem, az evangéliumi hit nem az emberi képességekről szól. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontosak az emberi képességek. Ahogyan Pál apostol is, ami tulajdonképpen a plugos futamban élte az életét, tehát a képességeit nem jóra használta, nem arra használta, amire az Isten adta, abban is nagyon hatékony volt. És amikor betöltötte őt Isten jelenléte, megfordult a gondolkodás, az egész élete, átért a megtérés, újjászületés, bűnbocsánatot, akkor ugyanazokat a képességeket az Isten megszentelte és használta. Ez olyan dolog, ami az egyház küzdött, mai napig is vitatkozik a hangszerek használatáról, hogy mit lehet használni egy templom, vagy mit nem. Nem ez a lényeg, hogy mit, hanem hogy kinek a kezében van. Kinek a kezében van. Akár a te vagy az én életem. Kinek a kezében van. Ki fújja a trombitát? A trombitát fújhatja egy gonoszszevő is, és fújhatja egy Istennek embere is, szent embere is. Nem a hangszerrel van a gond, hanem milyen levegő megy át rajta, kinek a kezében van. Nem tudom már ki írta egyszer, a példára emlékszem, hogy lehet egy kis falusi ütött-kopott, gyenge, kis beteg orgonácska, de ha mondjuk Albert Schweitzer játszik rajta Bachot, az másképpen szól, mint ha mondjuk valami nagy brilliáns orgonát, egy hozzá nem értő valaki, vagy akinek nem olyan a lelke lelkülete. Tehát az evangélium itt kezdődik. Ott kezdődik, hogy szoktuk mondani, és ez így is van, amikor az ember azt mondja, hogy nem megy. Nekem ez nem megy. Mert amíg azt hiszük, hogy megy, amíg azt hiszük, hogy tudjuk az anyót szeretni, kitartóan, biblikusan, vagy a férjemet, vagy a házasságtanat, vagy a világot, mert a Bibliában egyrészt ott, hogy ne szeressétek a világot, mert itt nem arról van szó, hogy senkit ne szeressünk a világban lévő Isten is ellen, ember ellenséget. De Isten úgy szerette a világot, tehát nekünk a környezetünket kellene szeretni. Nem a hasonszörűeket csupán, akikkel egyetértünk, azokkal sem értünk azért annyira egyet, de az, akár az ellenségeinket is mondja Jézus. És ha becsületesen olvassuk a hegyi beszédet, mondjuk a boldog mondásokat, vagy a szeretet himnusz, a szeretet nem sértő, meg nem bántó, meg ez, hát nem, hogy elandalognánk ezen, ezek nem romantikus szép gondolatok, hanem kétségbejtenek. A hívő ember kétségbejtik ezek a radikális, komoly kinyilatkoztatások, kijelentések, és a kétségbeesésből lehetőleg lesz megtérés, újjászületés. Mert azt mondom becsületesen az Úrnak, hogy nem megy. Ahogyan tegnap este beszélgettünk erről, hogy tudunk-e megbocsátani. Megbocsátottál-e? És a becsületes ember azt mondja, hogy nem, nem tudok megbocsátani, nem megy. Na most ez a megtérésnek egy esélye, egy lehetősége. Nem ez maga a megtérés, de amíg az ember bolondítja magát, hogy ez nekem úgy is megy meg, valahogy úgy is a kettőt összehozunk, mint a Jákob, ugye Ószövetségben, hogy egy kicsit így, egy kicsit úgy keveri a dolgokat. Tehát egy ilyen szent csaló lesz belőle, hogy azt hiszi, hogy Isten magát környezetét becsaphatja. Amikor eljön a naptámadat, eljön az advent, akkor világossá válnak a dolgok, hogy nem megy. Ugye ez így nem megy tovább. A megtérés azt tulajdonképpen a megtérésnek egyik szent pillanat, akkor felismerik az emberek, hogy így nem mehet tovább. Az egy család életem, egyház életem, a nemzetnek az élete, a saját személyes életem így nem mehet tovább. És Isten ebben segít. Hogyha aztán kiáltok az ő jelenlétében, ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj jó előmenetet! Vagy olyan becsületes, ebben az összefüggésben már becsületes Pál újjászületettként is lemeri írni a római levélbe, hogy van az én tagjaimban egy másik törvény, és időnként lekerít, időnként legyőz. És fölkiált ez a nagyszerű apostol, hogy hát ó, én nyomorult ember! Nem azt mondja, hogy régen voltam nyomorult. Vagy akkor leírja azt, hogy a bűnösök között az első én vagyok. Egyrészt ez nem szónoki fogás, ezt ő komolyan gondolja. A másik nem múlt időre, hogy amikor én még a megtérésem előtt, hát az én ó emberem. Nem. Azt mondja, ó, én nyomorult ember. Jelen idő. És akik a sötétségben ülnek, azoknak jelent valamit az evangélium. Hogy nagy dolgokat tett velem a hatalmas, ahol az én erőm elfogyott, az én hitem elfogyott, az én látásom elfogyott. Ezért nagyon veszélyes dolog ez a műfaj, és itt nem ezt a közösséget akarok ezzel kritizálni, ugye a hit gyülekezete, a hit, hogy jól kell ezt értelmezni. Mert sokan azt hiszik, ha hittel, ha összeszeded magad, ha koncentrálsz, ha imádkozol, ha, ezt, hát akkor jó Isten talán majd meghatódik. Mert annyit sírtál már, annyit könnyegtél. Vannak, akik ugye büszkén mondják, hogy mennyit térdeltem. Ott a nyoma a térdeléseimnek, akár a padlón, vagy a szőnyegen, vagy a nadrágomon. Na és? Nem rossz dolog, de nem is önmagában nem érdem. Hát a reformáció ezt ismerte föl. Nincs érdemem. Az igaz ember hitből él. Megvilágosodik ettől, hogy minden kegyelem. Hogy minden kegyelem. És akkor kezdődnek el a nagy dolgok, amikor ő megérkezik, és szól hozzám, és mi lesz? A kőből fiú. A kőből fiú. Ez az Isten cselekvése. Hát a kőből hiába a legszentebb nőszövetség asszonykör sem tud a kőből kalácsot csinálni, testvérek. Ha előtte imádkoznak, ha közben imádkoznak, ha simogatják, ha fölmelegítik, ha imádkoznak fölötte, nem lesz a kőből fiú. A Biblia pedig ezt mondja, hogy az Isten a kövekből tud fiakat támasztani magának. Kövekből. Milyen a kő? Sokszor olyan, mint az én szívem. Száraz és kemény. Úgyhogy évezredekig ott lehet egy patakba, egy zúg, körülötte a sok víz. Mennyi ige? Mennyi ige? Testvérek, én 51 néhány éves vagyok, vagy egy 70 vagy 80 éves ember. Hát több ezer igét olvasott, hallgatott, stb. Ezzel nem azt mondom, hogy teljesen hatástalan. De hát amennyit az Isten belénk investál, hát az legalább olyan, mint amikor a magvető példázatát előadta. Hogy szórja, szórja. Az, amiről Jézus beszél a magvető példázatban, arra egy úgynevezett normál székely karakterben azt mondja, hogy ott valami baj van. Az nem normális. Az egy rossz szántóvető. Az nem ér a mezőgazdasághoz. Néha én is járhattam ilyen országba, éppen néhány héttel ezelőtt, akár Izraelben is, és látni, hogy hát szinte minden köves, hivatagos. És mit melódnak, mit dolgoznak az ottani emberek, amíg azt a köves, sivatagos részt termővé tudják tenni, mennyi követ elhordanak, abból építik ott meg a szántóföldeknél a kerítéseket, útfelől, keresztbe, kasult, mert rengeteg a kő. Hát a kőre nem lehet dobni magot, a tövisbe nem lehet dobni magot. És Jézus mégis miért ezt mondja, hogy az én atyám a magvető, és ezt így csinálja? Mert mi van mögötte? A pazarló szeretet. Vagyis a szeretet, mert ha igazi szeretet, az pazarol. Ahogyan az édesanyák nem grammoznak. Amikor Jézus mondja, ti földi létetekre, esendő, bűnös létetekre tudtok jókat adni a gyermek. Hát még a mennyei atya. Tehát kőből fiú támad. Az evangélium útja az, ahogyan a Jordán folyó belefolyik a halál árnyék a völgyébe, a világ legmélyebb völgye. 400 méterrel a tengerszint alatt, és belefolyik a holtengerbe. Ezekkel 47-ben ezt olvassuk, hogy Isten folyója, Isten patakja, belefolyik a pusztába folyik, az erről van szó, és a sós tengerbe, és meggyógyul a víz. Ez Isten útja a világon. Be a pusztulásba, a nyomorúságba. És ezt meg kell kérdezni Isten szent lelke, tőlünk, mindjártól, hogy hol vagyunk mi, az egyház hol van. Kialakult egy ilyen gondolkodás, részben jogosan, hogy hát ott van az egyházon, húzzák a harangot, ott alatt összegyűlkeznek néhányan, néhány óráskára, aztán éljük az életünket. Nem, a templom egy szükséges minimum, olyas, mint az autónak a benzinkút, de hát nem azért vagyunk, hogy tankoljunk, milyen jókat tankolunk. Na hát, hívjuk ezt az autós barátainkat, menjünk egy nagy tankolásra. Nem ezért van, hanem cipelni kell, hordozni zsákokat, embereket, fujákat, a szomszédnénikre a kórházban, az autó erre van. Az egyház nem arra van, hogy üljünk itt, és erre azt mondják, sokan ez a gyakorló kereszténység. Azok a gyakorló keresztények, akik eljönnek, kinyitják a Bibliát, imádkoznak, énekelnek, felfejeznek, hazamennek. Hát ilyet sehol nem olvasunk a Bibliában, hogy ez a gyakorló kereszténység. Hanem azok a gyakorló keresztények, akik próbálják követni a bárányt. Bárhová is megy, olvassuk a jelenések könyvébe. A bárány hova megy? Olvassuk el az evangéliumokat. Egyrészt folyton úton van Jézus, És ezt azért csinálta, hogy bemutassa, hogy egyház neked is ezt kell csinálni. És leginkább ott volt Jézus. Hol volt Jézus? Ahol baj van. Hol van baj? Hát szinte mindenük, de egyik legjobb példa a jerikói példa, hogy megérkezik a kisvárosból, nyilván hívők nyüzsögnek, a helyi körök már szervezik, hogy Jézus idejön, odajön, ott fog beszélni, itt fog vacsorázni, minden megvan. És akkor észreveszi, hogy ki az, akit itt Jerikóban a legjobban utálnak? Ki van a legnagyobb bajban? És becélozza fát. Ez nekem nagyon tetszik. Mert így célozza be az én életemet, így célozza be mindenki életét. És oda megy Zákeushoz, és azt mondja, nálad kell lenne. Itt van az isteni döntés. Erre mondják azt, hogy se köpni, se nyelni nem tudok. Azt mondja, az igében ezt olvassuk, hogy mindenki zúgod. Kivétel nélkül, mindenki zúgol oda. Nem némelyek, van olyan, némelyek zúgod. Itt mindenki. Jézus kiakasztotta az egész szentársaságot. Hogy mehet be ehhez a szolgálhez? Hát ez a vérszívóim kiszolgálója. Róma ügynöke. Csaló, tolvaj, csibészen, a pufajkás. Ma ezt így mondanánk. A besugó, az ügynök, az a gazember. És Jézus őt célozza be. Hát ez az ő útja ebben a világban. Csodálatos dolog. Tegnap olvashattunk igét erről. Újjon te meddő, ugye ez az ézsaiási profécia volt, hát Erzsébet aztán újjongott. Akkorában, időskorában, több évtized imádság után, de nem az imádság volt a lényeges, hanem Isten döntése, hogy mégiscsak bemutatja, hogy ő mit tud tenni egy emberrel, egy hívőházasszával, hogy akkorukba is úgy tud belépni az életükbe, hogy még ad nekik egy áldott gyümölcsöző, újjongó, boldog kapat. Csodálatos dolog. És akkor most fokozódik. A helyzet fokozódik, testvérek. December 5, szerda, a témánk ez, a fű fogam. Na, ekkora marhasságot ki tud mondani? Mi az, hogy a fű fogam? Ilyen nincs a tudomány jelenlegi állása felé. Ilyen nincs. A hívő tudósok is azt mondanák, hogy ilyen nincs. Muszáj szembesülnünk ezekkel a dolgokkal, mert úgy évek, évtizedek azt megszokjuk. Hát milyen szép kis karácsony történet. Hát testvérek, hogy érték akkor meg a korabelieket? Ez a kislány, ez a fiatal leányzó, 14-15-16 éves lett. Nagyon korán jegyesek voltak ők már. A mediterrán területen nagyon korán érnek amúgy is. Korán férhet mentek, ahogy ma is. És lehet, hogy kecskétfej. Lehet, hogy vajat köpült. Lehet, hogy éppen reggel szedelőzködött, frissülködött. Otthon volt. Távol az egyházi központtól. Papok, egyházi vezetők, püspököktől. Távol egy kis vidéki lánykor. És mit hall azon a reggelen? Hát neki valaki előre elmeséli. Jót nevet az egészen legfeljebb. Hát Istennek vannak ilyen humoros dolgai, ilyen derűs dolgai, ami nem önmagáért van, hanem értünk, miattunk. Azt olvassuk az igében, amelyek megirattak, ami tanulságunkra irattak meg. Hogy veled is megtörténhet, és veled is. Mi? Hogy nagy dolgot tett velem a hatalmas. Lukács evangéliumi első fejezetéből olvasom az igét, 26. versről, a 6. hónapban, tehát már Erzsébet 6. hónapban van, az már csoda volt, de arra még mondhatták azt a korosztályt, hát mégiscsak összejött. Hát idősek voltak, na de hát van ilyen, na, vannak ilyen nagyon késői gyermekek, azt tudjuk, hogy Chaplin már 80 éves volt, amikor még gyermekei születtek, hát van ilyen. Ezt miért mondom? Azért, mert a mai napig is, az egyházon belül is, még teológusok is, lelkészek is, hívők is, az agyuk jár, hogy magyarázzák meg Isten csodáit materiálisan. Hát ez mégsem úgy volt, mégsem amúgy volt. Az egyik legjobb ilyen szempontból a tenger ketté választása. Ez túlzás. Ilyen nincs, hogy egy nép átmegy a tengeren. Na, Ott ilyen szél volt, olyan szél volt, így, aztán valahogy átmentek. Rengeteg ilyen könyvet írnak, gondolkodnak. Miről szól ez tulajdonképpen? Arról, hogy hogyan tarthatom továbbra is kezemben az életemet. Ha jól fújnak majd a szelek, összeszedem magam, koncentrálok, majd átvágunk ki. Majd legyőzzük ellenségeinket, ellenfeleinket. És aki már átérte azt, hogy Isten beleszól az életébe, belenyúl, nagy csodákat, az tudja, hogy igen, földi helyzetben, az én konyhámban, az én körülményeim között, de mégis ő cselekedett. Lehet, hogy a szél is fúj. Persze, semmi gond. De az, hogy akkor és úgy nyílt szét a tenger, és az egyiptomi sereg ott belevetett. Ezt nem akarja az ember, nem akar hinni. Nem akar hinni, pedig az igaz ember hitből él, olvasok az igében. A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városában Názáretbe. A távoli, a galilei, a parasztok. Ezt így mondták Jeruzsálemből. Hát az akkor földművelők, most is így van, ott vannak a földek, az az éléskamrája Izraelnek, a tó környéke, Jordán völgye, egy távoli kis település és egy kis leányka, egy vidéki leány. Miköze ennek a lánynak az egyház nagy dolgaihoz? Miköze a kis Dávidnak, Sámuelhez? Ugye Sámuel megérkezik Isaihoz, Isai ki állítja gyermekeit, hogy választa Sámuel közülük király. És akkor nyugtalan Sámuel, érti, hogy nem, egyik. Mi is tök fia? Jó, hát az a kis szaknyos, az kint van a birkáknál. Igen? Akkor hívjátok csak őket. Pedig már készen van az ebéd, minden. Készen van a szentelése, minden, a felkenetése. Isai várja a helyzet, az én egyik deli legény fiam lesz a király. Csodálatos. Sámuel azt mondja, ne, állj, nincs több gyerek. És azt szépen ki tudja, lehet, hogy kilométerekre volt az anyán. Lehet, hogy nekem meleg volt, jó van, akkor Sámuel szépen leül az árnyékba, hát akkor várunk. Amíg mennek, szaladnak ki a kis Sámuel, a legkisebbért, a taknyosért. Azt mondja, na ő lesz a király. És ugyanúgy a kis Sámuel. Silóban az idős főpapot. Ott van a templomban, és az egész egy nagy langyos semmi, már nincsen kijelentés az Úrnak, és akkor szól egy kis sávhoz az Isten igéről, tegnap is mondtuk. Csodálatos dolog ez. Mit mond ez neked? Neked, testvére, itt sorossában. Mert ezen lehet elmélkedni. De mit mond ez nekem? Mit üzen az Isten ezen keresztül? Hogy ne legyen ezen a földön ezek után senki, aki azt mondja, hogy rám ne tekint az Úr. Hogy nekem ez nem megy. Nekem ez nem fog menni. Én nem tudok jó keresztény lenni. Én nem tudok úgy szeretni, mint az Úr Jézus. Én még magamat sem tudom szeretni. Még azt sem tudom elég jól szeretni, aki szeret engem. Sőt, azokkal a legfájdalmasabb sokkal a viszonyunk, mert ismerik egymás hibáit, gyengeségeit, és átéljük a keresztény életünknek a kudarcait sokszor. És elkeseredünk, és belekeseredünk, és azt mondjuk, hogy ez már így marad. Hányan mondják, én ilyen vagyok, fogadjatok el ilyennek. Ez már így lesz, így marad. Hogy ne legyen senki ezen a földön, aki azt mondja, hogy rám nem tekint az Úr. Én olyan kicsi, vagy olyan távoli vagy. Hát nem tudok Cseri Kálmán lenni, nem tudok Teréz anya lenni, hát nem vagyok én Teréz anya, mondják, nem vagyok én Bőjte Csaba, nem vagyok én szent, és az ige meg azt mondja, hogy szentek vagytok. A veszekedő, hisztiző, ellenségeskedő, több kegyességi irányzatot egybeolvasztó korintusi gyülekezetbe írja ezt Pál, hogy szentek vagytok. De nem azért vagytok szentek, mert tökéletesek vagytok, és már nem veszekedtek, és nincs probléma, hanem mert a Szent Isten hívott el titeket, szent hívásra, és megszentelt titeket, és elkezdte bennetek a jó munkát, és teljességre fogja vinni. Ez az evangélium, ez a hit igazán. Az igazi hit az Istenre tekint, nem a saját, ha nem arra tekint, hogy én hogy hiszek. Mert ő majd adja azt a hitet. A hitet is tőle kapom. Pál apostol azt írja, az akarást is ő munkája benne. A szomjúság is miatta van, mert ő a teljesség, és vágyódom utána. Gábriel, a korabeli teológia, bibliaismeret szerint 7 fő angyal van. Az élő Isten, az örökkévaló Isten, akinek a nevét nem lehetett kimondani. A nevét. Ő mellette van 7 fő angyal. És egyik Gábriel. Onnan jön. Ehhez a kis vidéki falusi lázban. Hát érezzük ezt a csodát. Ezt a csodálatos dolgot. Egy szűzhöz, aki Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt. Üdvözlégy! Kegyelembe fogadott! Az Úr van veled. Nagyon jó köszönés. Nagyon jó üzenet. Ki mondja a lényeget? Döntött az Isten. De nem csak Máriáról, rólad is. A világról. A bajba jutott, a törés, a szakadás, a hasadás átélt világról. Döntött az Isten. Hát és ez a döntés viszi őt aztán a Getsemánéba és a Golgotára. Ez a döntés viszi. Senki nem érti, senki nem működik vele együtt, és ő mégis megy. Így döntött az Isten. Tehát ebben a köszönésben, amit néhány testvérünk, vagy egy irányzat az egyháznak hangsúlyoz, ez mindnyájunknak szól. Ez minden embernek szól. Ilyen értelemben mindnyáján Máriák vagyunk. Persze, tiszteljük és szeretjük ezt a kis Máriát is, mert valami csodálatos dolog. Hát a világ megváltója, az ő testében fogant meg, és ő nevelgette. Ez egy tiszteletre méltó, nagyszerű, szépséges dolog. De testvérek lényegében, lélekben, szellemben, vagyis valóságban, Isten igéjének az útja mindnyájunk életében ez, és nem más. Hogy ő megszólít minket, és azt mondja, Isten döntött felőle. Ez az evangelizáció lényege. Az ő döntése, Isten döntött felőle. És ez az örömhír. Ezt olvastam a Ézsaiás 61, hogy örömhírt vigyek. Ez az örömhír, az Isten döntése. És az más kérdés, hogy na akkor erre hogy reagál az ember? Üdvözlégy, kegyelembe fogadott az Úr van veled. Mária megdöbben ezekre a szavakra. Lehet, hogy köztünk is, hogy sok ember között van ilyen, hogy hát ez csak nem nekem szól. Hát ez a szép lelkes prédikáció, igen, életét azért, nem biztos, hogy benne vagy. De benne vagy, testvérem. Benne vagy. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta, ne félj, Mária. Olyan szép ez, olyan jó ez. Hogy Isten mindig ezt mondja, hogy ne félj. Ne félj. Ha velem vagy, ha engem hallgat, ha küldöttre hallgat, ha hozzád érkező ígére hallgat. Egyébként félhet. Hát nem véletlenül számolták össze, hogy mennyiszer van a Biblia, hogy ne félj, ne félj. Miért? Mert az ember fél, és van is oka a félelemben. De az Istennel együtt, ha ő vele vagyunk, itt láttam azt hiszem a kinti táblán, ha ő velünk van, ki ellenünk? Ez erre vonatkozik, ha velünk van. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogant méhedben, és fiút szült, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Erre is minden szóra vonatkozik, hogy ez nekünk is szól. Ez szólt ennek a szűzjegyesnek, és szól minden embernek, hogy ő, hogy az élő ige, mint mag, belekerülhet a földbe. Ez a mag törvénye. Emlékszem, ezt a Svájcban részt vettünk egy konferencián, és egy diakonista testvér tartotta az áhítatot, bementünk egy ilyen terembe, és mindegyik széken, egy kis papírtasakban egy-egy búzaszem volt. Tulajdonképpen mondhatnám, hogy nem egy nagy vaszizdat, de nagyon megmaradt bennem, 20-valahány év után is bennem van ez a történet, és nagyon kedvesen, szépen beszélt ez a diakonista testvérünk. Pont erről kérte, hogy vegyük ki ezt a búzaszemet, nézzük meg, milyen ez kemény, száraz. És mitől fog megváltozni ennek az állapota, hogyha összeszedi magát? Ezt már én mondom hozzá. Ha meditál, ha sokat imádkozik, ha koncentrál, nem. Ennyit tehetünk a hitrejutásunkért. Hanem, ha megfelelő közegbe kerül, nedvesség, meleg és fény. Egyébként ez a nevelésnek is a titka, a gyermeknevelés, a jó pedagógusok körül a környezet, a közeg. Ahogy én vágyakoztam a nagyanyámhoz, Békés Csabán, a város szélire. Mert nála jó volt. Ugye? Van ilyen. Ebbe a szobába jó belépni. Miért? Jó a légkör. Ott kapunk levegőt. Embernek érezzük magunkat. És van olyan helység, ahol rossz belép. Nem tudjuk miért. Valami rossz kisugárzás van. Aztán később ebben meg rá is jövünk, hogy miért. Hát ez a lényeg, hogy Isten olyan közeget teremt körülöttünk, ahogyan mindjárt olvassuk, hogy hogyan lehetséges ez, a magasságos ereje beárnyékol. És itt azt a kifejezést használja az ige, amit Mózes könyvében, amikor a Szent Sátorra Isten jelenléte megjelent a Szent Sátorban. Ez nem rendelhető meg. Ezt nem lehet felsejpénzzel, meg nem tudom milyen pohászokra előállítani. Az Isten jelenléte az emberi életben. És olyan közeget szeret, olyan irgalmas szeretettel vesz körül, hogy mint a búzaszem, megnyílunk. Megnyílunk. És a belénk helyezett élet lehetőség elkezd dolgozni. Amire Jézus azt mondja az újszövetségben, hogy automaté terem a föld, automatikusan terem. Beindulnak a folyamatok. Egyébként, ha a búzaszem el nem hal, egymaga marad, és találtak ilyen 3-4 ezer éves búzaszemeket, egyiptomi piramisokba például. Ott marad 3000 éve. És erre megvan a kísértésünk, hogy egy gyülekezetben, egy családban is ott vagyok, fényesített búzaszemként, hozzám ne érjenek, nehogy meg kelljen már hasadnom. Hát a szeretet az meghasad. A Golgota az nem más, mint egy búzaszem meghasadás, a széthasad az Isten szíve. És sok és jó gyümölcs lett ebből, a mai napig is. Milliók és milliók. Csak a kommunista Kínában, ezen a mai napon 20-25 ezeren tértek meg. Ez van, ezt mondják. Évek óta ez van. Csak egy ország, igaz, a legnagyobb ország. Egy nap 20-25 ezeren térnek meg és keresztelkednek meg. Kínában, aztán Koreában, aztán Afrikában körülbelül egy nap 30 ezeren térnek meg. Egy nap, ezen a mai napon. Tesszük, ez 10 nap 300 ezer ember. És ez nem lesz, ez így van. És tessék beszorozni 100 nappal, és akkor még mindig csak az év harmadánál vagyunk. És ez az ébredés, amikor kiárad az ő lelke, és élettámad. És ha nincs is Magyarországon, és nincs is Európában ébredés, de azért azt el lehet mondani, hogy az elmúlt 20-25 évben legalább 6-700 gyülekezet született azért Magyarország. Született. És az úgy magától nem születik, egy gyülekezet úgy magától nem születik, nem egy szociológiai dolog, ez nem egy klub, nem művelődési ház. Persze szűnnek is meg, sorvadnak is el gyülekezetek, de még ez a vegetáló, küszködő Európa is átéli ezen belül Isten cselekvését. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek. Ez nem az a kételkedő hang, amit tegnap olvastunk Keresztelő Jánosnál. Mária egy kívül lélek, egy nyitott, kedves, egyszerű, falusi lélek. Valószínűleg hitben él. És ő nem, azt nem olvastuk, hogy annyira megrettent a angyaltól, mint Keresztelő János, most nem akarom vele szembeállítani, de ez valahogy annak ellen, a rendkívüli üzeneteket hall Mária, mégis úgy beszélget az angyallal, Isten küldöttével. Hát jó, rendben van, hogyan lehetséges ez? És az angyal válaszol. Az angyal válaszol, mert ő a küldött, Isten között. Az angyal így válaszolt neki. Testvérek, vannak jó kérdések és rossz kérdések. Vannak olyan kérdések, amikor Istennek költöttük, vagy éppen egy családtagnak, hogy nem is érdekel a válasz. Nem is hiszem el, hogy jöhet onnan egy jó válasz. Vannak rossz kérdések, ismerik ezeket a cinikus kérdéseket, a rossz fájdalmas kérdéseket, aminél kőkemény az ember, és nem akar hinni. És vannak igazságkeresők, Isten közel van a megtört szívekhez. És válaszol, és beszélget velük. És erről szól majd Mária énekel, amivel majd befejezzük a szolgálatot. Az angyal így válaszolt neki. Hát hogy lehetséges ez? Aztán szent lélek száll le rá. Mondhatja Mária, miért? Valami bűnközi közösség? Egy kis szekta alakul Názáretben, vagy hogy van ez? Hát ha ezt ma azt mondanánk testvérek, a szent lélek száll le rád. Rám kell, hogy szálljon. Azt mondja Jézus, vegyetek szent lelket. Sőt, azt mondja a gyülekezetnek, az övéinek, tanítványainak, hogy el ne távozzatok Jeruzsálemből, amíg fel nem ruháztatok, menjen Jeruzsálem. Mit jelent ez? Ne csinálj semmit azért. Főleg az egyházban. Ne csinálj semmit. Úr, Isten óvja a gyülekezetet. Azoktól a nyüzsgő testvérektől, presbiterektől, bárkitől, lelkésztől, püspöktől, akik lélek nélkül, Isten szent lelke nélkül mondanak ki bármit, miről, bármiről. A csatornázásról, a pénzszerzésről, a konfirmációról, a gyülekezet céljairól, a mechanizmusokról, mint Isten óvja, mert az egyház az nem egyesület, az nem cég, az nem intézmény, az valami egészen különös teremtése az Istennek. Nem szabad szentek nélkül semmit csinálnak, ez így van. A Szentlélek száll reál, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Tehát ami megfogan benned, az egy szent dolog. A mag, ha belénk kerül, az Isten igéje, elkezd teremni benned. Elindul egy folyamat. És ez is olyan csodálatos dolog. Hát nem jöhetett volna el a Messiás másképpen, de hogy is nem? Miért úgy kezdődik az ő földi léte, hogy szemmel nem látható kis pici embrió? Volt ő is, a názáreti Jézus, aztán aki a kereszten szenved, és feltámad, és mindenek. Ő is ilyen pici volt, de mikronnyi? Igen. Megint csak miért? Azért, hogy se én nem mondhassam, hogy ez túl nagy dolog, a nagy dolgok is piciben kezdve. Muszár magad, muszár magni, hitetek lenne, hegyeket mozdathatnátok, ha az igazi hit lenne, ha az Istentől kapott hit. És ezért kicsiben indul el, a szent és szentnek nevező Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet és fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van, akit meddőnek mondanak. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Akkor az ember nem mondja azt, hogy ez lehetetlen. Hogy nagyobb az én bűnöm, nagyobb az én gondom, nyomorúságom. A gonosz minden pozitív dologra mond egy rosszat. Tessék megfigyelni ezt a démoni szellemet a világban. A rossz hírek. Kossuth rádióban mindenhonnan. Folyamatosan jönnek a rossz hírek. Nincsen jó a világban? Dehogy is nincs. Rengeteg jó van. A gonosz minden jóra mond valami rosszat. A mennyasszony fehér ruháján is, de ott van a fold. Ott ez semmi se jó. Neki semmi se jó. A leves, a sót, amit egy rossz, frusztrált kis kis férj merem mondani. Semmi sem jó. Na, a gonosz ilyen, az állókat is lenyomja. Elkedvetleníti, elkeseríti. Úgy se fog menni. Úgy se fog ez neked menni. Vége fele vagyunk, de azért ezt elmondom, ahol először szolgálhatnánk egy faluban, volt egy kis leányfa, és szólt a szomszédbácsi, hogy menjek, látogassam őket, mert tolókocs is nem tud lábra állni, de szeretne konfirmálni. A lényeg az, elindult egy folyamat, valamikor pici korában rossz helyen szúrták meg, egy injekciót kapott, és lebénult. Szülei rengeteg mindent megtettek érte, hordták műtétekre, a szobában hordásfal volt, tornáztatták, biciklire tették, és úgy tolták el minden nap az iskolába, csak én eljártam hozzá, beszélgetni, ugye konfirmációra készíteni, és egyszer boldogan fogad. Azt mondja, János bácsi, megtettem az első lépéseket. Ilyen magasztáló cipőt tettek a kis bokájára, és a két mama, édesanyja, meg a nagyanyja az utcán, beton jártán segítette az első lépéseket megtenni, és akkor szomszédnéni szemből rám nézett, és átkiabált az utcán, hogy hogy tünde úgyse fog ez neked menni. És azt mondta tünde, hogy ha nem fognak a mamák, akkor én ott estem volna össze az utcán. Na testvérek, ez az ördög hangja, ez a gonosz hangja. Hogy titegünk, topogunk, elkezdünk járni, és a gonosz a bennünk lévő hang, vagy a külső, ezt mondja. És aztán volt egy másik látogatásom, amikor azt mondta, hogy az iskolában, folyóson, szintén egyedül létegetett, és az igazgató bácsi azt mondta neki, hogy Tündi, fog ez neked menni. És akkor a Tündi azt mondta, hogy ekkor úgy éreztem, hogy menni tudnék, hanem repülni. Hát ez a kétféle hang, kétféle lélek. Isten azt mondja, hogy fog menni. Csak fogd az én kezemet, legyél velem, nézd rám, vegyetek szent lelket. Belőlem, azt mondja Zsoltáros, minden forrásom belőled fakad. A hív embereknek ez a titkos belső erőforrása. Környezet nézi, hogy miért nem bukik ezt ki teljesen? Mások sokkal kisebb terheknél összeomlanak. Ez miért bírja? Hát miért bírja? Mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor itt volt Mária, íme az Úr szolgáló leánya. Történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Drága testvérek, Isten szent lelke, segítsen nekünk ezt a választ kimondani. Történjék velem a te beszédet szerint. Nem az én hittem, az én akarásom, az én. Mert az vagy van, vagy nincs. Ugye Péter esküdözik, hogy megvédi az Urat, sőt, hát van szabjája és szület is nyisztant, minden csinál Péter, és aztán mégis átkozódva megtagadja az Urat. Eddig tart a hit, az ember hite. És akkor elolvasott Mária énekét, Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, az én lelkem újjon, Isten az én megtartom előtt, mert rátekintett szolgáló leánya, megalázott, vagy kicsi, egyszerű voltára. És íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas. Szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az ő félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával. Szétszórta a szívük szándékában felfúvolkodottakat. Hatalmasokat döntött le a trónjukról. Megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel, felkarolta szolgáját, Izraelt. Miért karolta föl? Mert föl kellett karolni, mert gyenge, enervál. És ezeket felkarolja, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak, és az ő utódjának mindörökké. Nemrég volt Pilinszki Jánosnak egy évfordulója, aztán halálának évfordulója, vagy 91 vagy 90 éves lenne Pilinszki most. A lényeg az, hogy megjelent az interneten egy idézet tőle, és ez az idézet így szól, hogy ti az a bajotok, írja Pilinszki János, hívő költő, 20. századi költő, az a bajotok, hogy ti problémákat láttok, és megoldásokat kerestek. Pedig tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Tehát ez azt jelenti, hogy nincsenek problémák is nem kell megoldani, de a lényeg az irgalom. Tragédiák vannak, és mert a bűn a tragédia. A bűn a fájdalmat okoz, kasadást. Magamnak, környezetemnek, Isten atyai szívének, és irgalomra van szükség. És a hívő ember tudja, hogy minden kegyelem, hogy kegyelemből van a megtartatásom, és minket Isten jósága és irgalma térít meg, tart meg a megtérésben, és üdvözít. Drága Úrunk, köszönjük a te szabadat, ígéret, hihetjük, tudhatjuk, hogy te így tekintesz mindannyiunkra. Köszönjük az ige útját a világban. Köszönjük, hogy az igében ott van a mag, az energia, és ezért mondtad te, hogy boldogok, akik hallgatják a te szabadat, a te ígédet is megtartják. Urunk, segíts nekünk, hogy befogadjuk örökre és végérvényesen drága szabadat, hogy bennünk is az ige testet öltsön, ahogy Máriában, és aztán felnövekedjék, és a mi testünk templommá legyen, a te lakóhelyeddé, és mi valóban két lábon járó templomokként éljünk ebben a világban, a ránk bízottak között, mert sok a baj, sok a nyomorúság, sok az elnyomott, éhező, görnyedő, fáradt ember, és egymásra bízol minket. Tudunk, áld meg ezt a közösséget, az itteni lelkészeket, presbitériumot, testvéreket, közel és távol levőket, hogy ez a megbékélés helye legyen, az üdvösség helye, az imádság háza, és hogy betölthessük mindnyájan a tőled kapott feladatunkat és szolgálatunkat. És most hadd mondjuk el a tőled tanult imádságot, mint a te családod, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markanyba megtettelek a Golgotán, enyém vagy. Éjj át ezért reménységgel és békességben. Amen.
Istenem, az én nagy hálaadással köszönöm meg Szevenyi János lelki pásztor testvérünknek igehirdetési szolgálatait, és Isten gazdag áldását kívánjuk, kérjük a lélek által, a mi közösségünk is, hogy a szolgálatát tovább tudja végezni, hiszen ahogy ezt tudjuk és hallhatjuk is, ezt nem csak a saját egyházi keretében végzi, hanem az egész országban, az egész Szentegyház üdvére és Isten dicsőségére végzi közöttünk. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és én személyesen is köszönöm, hogy megtisztelt azzal, hogy beszélgethetünk, és együtt lehetünk testvéri közösségben is. Ha erre jár, akkor ne kerüljön el bennünket, hanem gyere bátran bármikor, bármi szeretettel a mi otthonunkban is. A zárásként 313. számú dicséretünk első versét énekeljük.